Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Másodfokúra mérsékelték a vízkorlátozást a Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén. A BKK mintájára szervezné át az országos közösségi közlekedést a kormány. Hétnapos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt. Holnap egyre keletebbre várható záporzivatar. Következnek a részletek. Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozás szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést, és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A hőség miatt soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke. Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, több településen kritikus helyzet alakult ki, az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul az alacsony talajvízszint miatt sokan nem a fúrt kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. A szövetség elnöke szerint az elavult vízhálózat átfogó felújítására lenne szükség. Ennek költsége elérné az 1000 milliárd forintot.
A következő hullám, hogyha érkezik, nagy bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni.
Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, miután az országgyűlés két hete elfogadta az ezt lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A kormány közleménye szerint a cél az, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszer jöjjön létre. A nem felsőoktatási alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus 31-ével szállnak át az államra, az egyetemeket fenntartók viszont csak 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, de az átalakulásuk már most megkezdődik. Mészáros László információi.
Megkezdődött a közérdekű alapítványi rendszer felszámolása, jelentette be a kormány. A döntés értelmében a több mint 3000 milliárd forintos nemzeti vagyon visszakerül a központi gazdálkodásba. Az állami számvevőszék adatai szerint az érintett szervezetekhez juttatott hatalmas tőke, köztük a MOL és a Richter részvényei felett egy sokkal átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hoznak létre. A menetrend szerint a kormány július 14-ig jelöli ki a feladatokat átvevő hivatalokat, a nem egyetemi intézmények pedig augusztus 31-ével meg is szűnnek. Ezen átmeneti időszak zökkenőmentes lebonyolításáért, valamint a vagyon biztonságáért a kijelölt miniszterek és elszámolási biztosok felelnek. Ezzel szemben az egyetemeket működtető alapítványok hosszabb felkészülési időt kaptak, amely 2027-ig tart. Náluk az új összeférhetetlenségi szabályokat már hatályba léptették. A korábban elvont döntési jogkörök pedig visszakerülnek az egyetemek saját szenátusaihoz. Az Orbán kormány 2021 tavaszán a felsőoktatás és a kultúra átalakításakor hozta létre a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az átalakítás lényege az volt, hogy a közvagyont magánalapítványokba szervezték ki azzal az ígérettel, hogy így rugalmasabban piaci alapon működhetnek majd. A kulturális életben ez olyan kultszereplőket érintett, mint a Millenáris Alapítvány, a Hausmann Alapítvány, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány, amelyhez a Petőfi Kulturális Ügynökség is tartozik. Bár a hivatalos cél a rugalmasság növelése volt, az Európai Unióval folytatott jogi viták miatt a teljes rendszer átalakul.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
Június közepén több mint kétharmados többséggel fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amelynek 5. cikkelye teremti meg a jogi lehetőséget a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolására.
A közvagyon a nemzeté.
A Tisza párt kezdettől fogva élesen bírálta a kormány által felépített modellt. Kifogásolták, hogy egyetemek, nagyvállalatok és értékes ingatlanok kerültek ellenőrizhetetlen kuratóriumok kezébe. Szerintük ez a nemzeti vagyon kiszervezését és az állami felügyelet megszüntetését szolgálta. Ezért a párt a teljes rendszer felszámolása mellett döntött. Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, míg a közfeladatok megmaradnak, a luxus beruházásokat kezelő szervezeteket megszüntetik.
Ez nem azt jelenti, hogy azokat a feladatokat nem kell elvégezni, csak nem sok millió forintos haveri kuratóriumi fizetések mellett, vagy kastélyokban, vagy vitorlás kikötőkben, vagy felesleges beruházások mellett kell ezeket elvégezni, hanem mint egy állami feladatot.
Az alapítványi hálózat felszámolásával több éves gazdasági korszak zárul le, ami közvetlenül érinti a hazai egyetemeket és a kulturális életet is. Az állami ellenőrzés visszaállítása teljesen új működési rendet hoz a gyakorlatban, a változások első kézzel fogható eredményei pedig a július végén lejáró határidők után válnak láthatóvá.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja szerint az alaptörvény módosításai súlyosan sértik a demokratikus normákat. A Patrióta frakció ezért kezdeményezte, hogy az Európai Parlament tűzze napirendre a Tisza kormány intézkedéseit, de ezt a baloldali néppárti többség leszavazta. László András, a Fidesz EP képviselője szerint a brüsszeli intézmények hallgatnak.
A visszamenőleges hatályú korlátozások a miniszterelnök személyére és a választható képviselőkre vonatkozóan nem csak a jelöltek jogait sérti, hanem a választók azon jogát is, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy kit szeretnének megválasztani. A független intézmények ellen indított hadjárat teljesen szembe megy a demokratikus értékekkel.
A pénzügyminisztérium oldalán elérhető a jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Kármán András közösségi oldalán kritizálta a korábbi évek gyakorlatát, miszerint már előző nyáron elfogadták az ország pénzügyi tervét, emiatt pedig sokszor módosítani kellett azt. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy kijelölnek egy őszi idősávot, például az októberi hónapot, amikor a költségvetési törvényjavaslatot az országgyűlés elé kell terjeszteni, ezzel pedig közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak. Hozzátette, a megalapozott, reális költségvetés növelheti a köz- és befektetői bizalmat is. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Havasi Bertalan azt írta, a nemzeti kormány idején Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart. A gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10% fölött növekedtek, az inflációt 2% alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését. Hozzátette, Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és a mai napon megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. Elindította a Flynes légitársaság Budapest és Riad közötti közvetlen járatát, amely július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a két főváros között. A Budapest Airport vezérigazgatója úgy fogalmazott, a légitársasággal kötött partnerség megerősíti a Magyarország és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatokat. François Berisseau hangsúlyozta, a közvetlen járat értékes új eleme a hazai reptéri hálózatnak, ezzel javítva a Közép-Európa és a Közel-Kelet közötti összeköttetést.
Intercontinental flights A kontinens közi járatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a stratégiánkban, elősegítik a gazdasági növekedést és új lehetőségeket teremtenek. Riad a negyedik jelentős interkontinentális útvonal, amelyet idén felvettek a budapesti menetrendben, Philadelphia, Toronto és Seoul elindítását követően. Repülési menetrendünk egyre nagyobb változatossággal nem csupán az utazók választási lehetőségét bővíti, hanem hidat képez a kultúrák között, elősegítve a kölcsönös megértést és az együttműködést a kontinensek közt.
A külügyminisztérium átvilágítása közben kiderült, hogy Szijjártó Péter miniszterként rendszeresen bérelt luxus magánrepülőgépeket utazásaihoz, írja közösségi oldalán Velkei György László, a tárca jelenlegi államtitkára. Közlése szerint 2025-ben 19 alkalommal összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak erre a célra, amihez még hozzájöttek a szállásköltségek és egyéb kiadások. Velkei György László hozzáteszi, hogy a magánrepülők bérlését Szijjártó Péter saját magának engedélyezte, erre ugyanis saját rendeleteikkel ezt lehetővé tették. A nyilatkozatra reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, Szijjártó Péter Európa legjobb külügyminisztere és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot és befektetést intézett el Magyarországnak. Szijjártó Péter munkája költségeinek összege az európai sztenderdeknek megfelelő. Jelentős változások léptek életbe ma a budapesti parkolási rendszerben. Emelkedtek a díjak, és ezentúl készpénzben nem, már csak alkalmazással vagy SMS-ben, illetve telefonhívással lehet a parkolásért fizetni. A változástól az üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja a főváros. Szintén mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Harcsás Gergely összefoglalója.
Applikációval parkolok már elég régóta, úgyhogy igazából az egyetlen dolog, hogyha ismeretlen helyen állok, akkor maximum leolvastam a kódot, hogy hol kell parkolni, és az gyorsabb volt, de nem fognak hiányozni különösebben.
Statisztikák szerint az autósok több mint 90%-a már eddig is telefonon keresztül rendezte a parkolási díjat a fővárosban.
Gondot okoztak a pénzérmék, volt, amikor nem volt jó az automata, mégis megbüntettek, rengeteg utánjárásra tudtam tisztázni csak a dolgot.
A szerdán életbe lépett rendelet alapján több mint 3000 automatát számolnak fel Budapesten. A döntés hátterében főként gazdasági okok állnak, emelte ki Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes.
Ezeknek az üzemeltetése jelentős összeget emésztett fel a parkolási bevételekből, amit hozzáteszem főképpen a kerületi önkormányzatokhoz jönnek be, nem pedig a fővároshoz.
Borbé Zoltán, közlekedési szakjogász a közmédiában azt mondta, a telefonos parkolás eddig sem volt mindig zökkenőmentes, és emiatt sokszor pótdíjat kell fizetniük az autósoknak.
Ilyenkor a parkolási társulások azt mondják, hogy ez a mobil szolgáltató és az ügyfél dolga, tehát hiába nincs szolgáltatás, akkor is az ügyfélre terhelik a pótdíjat, és nagyon nehezen nyerhetők ezek a perek. Egyébként most is lehet fizetni az ügyfélszolgálaton is, de alapvetően most már az SMS, illetve az applikáció az, amivel fizetni lehet.
Ezzel párhuzamosan emelkedtek a parkolási díjak Budapesten. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lett egy óra parkolás. Változik az éjszakai közösségi közlekedés rendje is. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal.
24 órás tömegközlekedést vezettünk be Pest megye volán buszjáratai július 1-től, hogy mindenki haza tudjon jutni.
Jelezte a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid az elővárosi járatokat érintő változásokra is kitért a közösségi oldalán közzétett videóban.
Budakeszire, Törökbálintra, Budaörsre, Pécel irányába, Gödöllő irányába vagy Szentendre irányába lesznek közvetlen a belvárosból a Deák Ferenc térről induló kék buszjáratok, Szigetszentmiklós felé, Gyál felé, Hüvösvölgy, Nagykovácsi vagy Solymár felé is, illetve több más irányba javul az éjszakai buszközlekedés minősége, több járat lesz, jobban csatlakoznak az utolsó metróhoz, és a belvárosból számos fontos agglomerációs irányba azzal lehet menni.
A parkolási tudnivalókról a budapest.hu oldalon, míg a közösségi közlekedéssel összefüggő változásokról a BKK és a MÁV csoport honlapján lehet tájékozódni.
A Mi Hazánk mozgalom szerint továbbra is biztosítani kell a készpénzes fizetés lehetőségét a parkolásnál, jelentette ki az ellenzéki párt budapesti vezetője. Balogh Csaba hangsúlyozta, a készpénzfizetés Magyarországon alkotmányos jog, ami minden autóst megillet, ezért a mi hazánk nem fogja hagyni, hogy ennek lehetőségét a jövőben háttérbe szorítsák.
Ez az intézkedés arcú csapása a külföldről autóval érkező turistáknak, a vidéki embereknek, akik autóval érkeznek Budapestre, és azoknak az embereknek is diszkriminál, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel, okos telefonnal. A főváros kerületeinek többsége jól tudja, hogy ez alkotmány ellenes, éppen ezért, ha ma szeretnénk készpénzzel parkolni, sok-sok kerületben ezt ma ugyanúgy megtehetjük a parkolóautomatáknál.
A kormány benyújtotta az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelyre részben az uniós források felhasználhatósága miatt van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a szervezet hasonló lesz a budapesti BKK-hoz. A feladata az országos közösségi közlekedés megszervezése, illetve a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése lesz. A törvény létrehoz majd egy olyan állami társaságot is, amelynek a tulajdonába kerülnek az új Intercity motorvonatok, illetve hévek. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
A kormány az Európai Bizottsággal történt egyeztetések alapján létrehozza az országos közlekedés szervezőt.
Kedden nyújtotta be az országgyűlésnek a kormány az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvényjavaslatot. Az indoklás szerint erre a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós források felhasználása érdekében van szükség. Az Európai Unióval kötött történelmi megállapodás egyik nyertese a közlekedés, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, a 16,4 milliárd euróból új motorvonatokat tudunk vásárolni, le tudjuk cserélni az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végre tudunk hajtani. A javaslat szerint a közlekedés szervező feladata a közösségi közlekedés megrendelése, a menetrendek és tarifák kialakítása, valamint a szolgáltatók ellenőrzése lesz. Vitézi Dávid a legutóbbi kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a modell már több magyar városban is bevált.
A Szombathelytől Budapesten át Kecskemétig, ugye Budapesten a BKK tölti be ezt a szerepet, vannak ilyen típusú szervezetek, amelyek a közszolgáltatás megrendelését, összeszervezését, akár több szolgáltató munkájának összehangolását végzik. Ez létre fog jönni hatáskörrel.
A miniszter kiemelte, a BKK-hoz hasonlóan az országos közlekedés szervező is az utasok érdekeit képviseli, és több szolgáltató bevonásával biztosítja majd a közszolgáltatást. Vitézi Dávid hozzátette, az utasok ebből semmit nem vesznek majd észre, hiszen az ár és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad. A szabályozás összhangban van az uniós joggal is, amely szerint 2033-ban minden tagállamban megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, és a szolgáltatásokat versenyeztetni kell majd.
Létrejön az a gördülő állomány kezelő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy állami vonat leasing cég.
A javaslat szerint ezért egy külön állami tulajdonú társaság is létrejön, amely az egyes vasúttársaságok helyett lesz az új vonatok tulajdonosa. Ez a cég minden szolgáltatónak azonos feltételek biztosítja majd a járműveket.
Ez a bonyolult intézményi reform ahhoz kellett, hogy haza tudjuk hozni az uniós pénzeket.
A bejelentés szorosan kapcsolódik az Európai Unióval kötött megállapodáshoz, amelynek részeként a kormány jelentős közlekedésfejlesztési forrásokkal számol. A tervek szerint 42 új hévszerelvény érkezhet a H5, H6 és H7-es vonalakra, és legalább 35 új Intercity motorvonatot szerezhetnek be. Emellett több vasúti pályafejlesztést is terveznek.
Csak úgy tudtuk ebbe az utolsó pillanatban megmenteni ezt az uniós pénzt, ha ezzel nem torzítjuk a piaci versenyt, ami később szükséges lesz. Tehát azért van szükség ezekre az új szervezetekre, hogyha a későbbiekben más szolgáltató nyer el mondjuk egy hévvonal vagy egy Intercity vonal üzemeltetését, mint a MÁV, akkor egyenlő hozzáférési feltételekkel tudja ezeket a járműveket a másik szolgáltató is használni.
Vitézi Dávid szerint ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően a jelenleginél hatékonyabb és magasabb színvonalú rendszer jöhet létre, amelyből az utasok is profitálnak majd.
Megnyitott az Árasztópart Szabadstrand Budapesten. A Dunaparti fürdőhely tavaly jött létre, és a szezon sikere miatt idén jelentősen bővítették a strandot. A fürdőzésre kijelölt partszakasz már 100 méter hosszú, így ötször nagyobb a korábbi területnél. Karácsony Gergely főpolgármester a szezonnyitó ünnepségen arról beszélt, az elmúlt évtizedekben kissé háttérbe szorult a Duna szerepe. Most azonban szeretnék újra közelebb hozni a város lakóit a természethez, és a különböző fejlesztésekkel pedig megerősíteni a köztük lévő kapcsolatot.
Nagyon fontos az a kezdeményezés, amit a 11. kerület megalkotott, ahol a magánberuházókkal sikerül megállapodni arról, hogy a Duna partszakasz az tulajdonképpen egy közterület legyen. A főváros ugyanilyen szellemi megállapodást kötött a 13. kerületben, ahol egy nagyon-nagyon jó minőségű és mindenki által használható Dunaparti szakasz lesz. Illetve nagyon-nagyon fontos célunk a pesti alsó rakpartnak a zöldítése. Erre eddig terveink voltak, meg ígéretek arról, hogy európai uniós forrásból ezeket meg is lehet csinálni.
Már a Balatonon is sziasztáznak a turisták, számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban. Fekete Tamás elmondta, a klímaváltozás miatt változik a nyaralók napi időbeosztása, és Magyarországon is a mediterrán országokra jellemző sziaszta kezd kialakulni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vendégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a komfortérzetre és az élmény minőségére, így jellemzően a kora reggeli órákban szerveznek programokat.
Ilyenkor az aktív turisztika iránt érdeklődő embereket láthatjuk nagyon sokokat. Bringázni a Balaton körül, futnak sokan reggelente, vagy éppen lemennek a tóra szapozni vagy szörfözni. Ez az időjárás változás amúgy a szeles sportok kedvezőjének is segített, hiszen a reggeli órákban elég gyakran kellemes szeleket lehet tapasztalni. De természetesen aki nem annyira aktívan akarja eltölteni a nyaralásának a kora reggeli óráját, azok közül sokakat látunk ilyenkor a helyi piacokon is, amikor még elmennek körülnézni, vásárolgatni, és kihasználják a nagy forróság előtti időszakot. Sőt, ugye nagyon sokan a strandolásukat is akkor a reggeli órákban kezdik.
Itt a krónika. Oroszország két rakétával és több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat éjszaka. Az ukrán légvédelem a támadó drónok többségét és az egyik rakétát megsemmisítette, több csapás azonban célba ért. Legalább 3 civil életét vesztette, többen megsérültek. Lakóépületekben, ipari létesítményekben és más infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek. Közben az ukrán drónok már Oroszország területének felén képesek válaszcsapásokat végrehajtani. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszonban menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratba csapódott orosz drón, 2 utas életét vesztette. A keleti Dnipropetrovszk megyében 5 benzinkút is célpont volt, 1 ember meghalt, soka sebesült. A légvédelem arról számolt be, hogy 17 orosz támadást nem tudta kivédeni a 150 kísérletből. Volodymyr Zelenszkij elnök bejelentette, hogy válaszcsapásként az ukrán harci drónok 1300 kilométert megtéve az orosz légtérben eltaláltak egy az Ufa városánál található olajfinomítót. Emellett Penza városában gyárakra csaptak le ukrán drónok, amelyek ebben az esetben 600 kilométer mélyen repültek be Oroszország belsejébe. Az ukrán elnök kiemelte, ha a nemzetközi szankciók nem képesek jelentős károkat okozni az orosz gazdaságnak, hogy az orosz hadsereg ne tudja folytatni ukrajnai offenzíváját, akkor majd megteszik a harci drónok. Az ukrán védelmi miniszter közben arra kérte Kijev szövetségeseit, hogy az európai békekeretben rendelkezésre álló 6,5 milliárd eurót fordítsák katonai támogatásra. Kijevnek idén 136 milliárd euróra van szüksége a hadikiadások fedezéséhez, ennek az állami költségvetés kevesebb, mint a felét tudja fedezni, mintegy 53 milliárd eurót. Közben Ukrajna megállapodott Svédországgal 16 Gripen vadászgép megvásárlásáról. Az átadást 2029-ben tervezik. A költségeket Kijev az EU és Nagy-Britannia támogatásával fogja fedezni.
Fokozódik a feszültség Törökország és Izrael között, miután a zsidó állam hivatalosan is népirtásnak minősítette az első világháború alatti örményeket ért atrocitásokat. A török elnök felháborítónak nevezte az izraeli határozatot, amit kategorikusan visszautasított. Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, a török történelemben soha nem történt népirtás. Izrael ellenben szerinte több mint 70 ezer palesztin tölt meg az elmúlt pár évben. A számok vitatottak, a legtöbb történész azonban egyetért, hogy 1915 és 1917 között mintegy 1,5 millió örményt ölhettek meg az Oszmán Birodalomban. Hétnapos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, akiknek a száma már több mint 2200-ra nőtt. A dél-amerikai ország elnöke emlékeztetett, az egy héttel ezelőtti természeti csapás után 50 ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a higiéniai körülmények és a tömeges elvándorlás miatt. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Már a helyszínen segíti a venezuelai földrengés károsultjait a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata. 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is magukkal vittek Caracasba, ezzel is segítve az ott élő magyarokat. Szabó Márk, a szervezet marketing igazgatója és nemzetközi projektkoordinátora a Krónikának a helyszínről elmondta, három fős csapatuk a helyi partner szervezettel közösen humanitárius és egészségügyi feladatokat lát el a következő napokban.
Azokon a területeken fogunk dolgozni, ahol a legnagyobb károkat okozta a földrengés. Egészségügyi személyzetünk a következő napokban igyekszik a helyi kórházakban segíteni és a megfelelő gyógyszerek beszerzésében, illetve egészségügyi ellátásban tehermentesíteni a helyi orvosokat.
Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkumi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csaknem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt.
Időjárás jelentés.
Ma többfelé kell számítani záporra, zivatarra, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra és jégesőre is. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Ma a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 26 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Lajer Rita nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
Műsor ajánlott. Nyár 26. Minden nap a Dunán és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-tól a Kossuth Rádióban.
Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
A Rádiószínház műsorán.
Nekem szenvedélyem a szép per. És ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban.
Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.